Jó napot kívánok, kellemes délután, köszöntöm a Trend FM hallgatóit, én Mezei Dániel vagyok, a nap vendége pedig most többes számban a nap vendégei. Tiszteltel köszöntöm a stúdióban dr. Körvendi Ékes Juditot, a Liszt Ferenc Kamara Zenekar Alapítvány elnökét és Tvirst Péter koncertmester. Jó napot kívánok, szervusztok, így óvatosan kérdezem.
Igen.
Mert itt a stúdió előtt tegeződtünk.
Igen, mert olyan régóta ismerjük egyébként is egymást, úgy is elrontanánk, úgyhogy... Szerintem
köszönjük szépen, és köszönjük, hogy itt vagytok. Kaptam egy listát, és a Liszt Ferenc Kamara Zenekar idei koncertprogramját tartalmazza ez a lista, és meglepődtem, hogy azért lesz itt munka bőven, ezt jól látom?
Igen, tökéletesen. Hál' Istennek.
Hál' Istennek tegyük.
Igen, mert azért itt nagyon sok tényező is történés a világban, meg a gondolok a Covidra, meg a háborúra egy kicsit megnehezítette ennek a folyamatnak az elindulását, de ez most nagyon gyorsan és nagyon, hogy is mondjam, hatékonyan kialakult ez az évad. Április 6-án fogunk Bécsben a Musikverein teremben játszani Beethoven Eroika szimfóniáját és Haydn Krisztus utolsó hét szava a Keresztván című művét, ahol Várle István művészeti vezetőnk lesz a karmester. Utána május 24-én Bakuban vendégszerepel a zenekar, és a nyarat pedig egy portugál hangversennyel kezdjük.
Ha jól láttam, akkor eljut a zenekar Brazíliába is, a tengeren túlra, és hát nagyon-nagyon sok a meghívás. Ez egyben a sikerjele is, nem?
Így van, ősszel, nagyon sűrű lesz az ősz, különösen az október. Én azt hiszem, hogy elmondhatom azt, hogy én 2001 őszén jöttem a Liszt Ferenc Kamara Zenekarhoz, és azóta ilyen sűrű és, hogy mondjam, izgalmas, és ugyanakkor egy kicsit aggódik az ember, fél az ember, mert nincs ilyen tapasztalása még, nagyon... Tényleg nagyon sűrű lesz, és nagyon-nagyon-nagyon tartalékolni kell az energiákat, és be kell osztani, és előre készülni egy ilyen október hónapra, ahol hát Dél-Amerikába fogunk játszani több helyen. 10 évvel ezelőtt volt különben a zenekar Dél-Amerikában, több koncertünk volt, egy kicsit lazább volt a beosztása.
Mi kell ahhoz, hogy egy zenekart, adott esetben a Liszt Ferenc Kamara zenekart hívják külföldre? A tradíció, a minőség, az ismertség, a marketing. Mire van szükség, Judit?
Mindenre. Ezen kívül kapcsolatokra. Egy nagyon jó ügynökségre, főleg az elején. Ugye itt azért is, most azt hiszem, hogy szerintelenség nélkül mondhatjuk, hogy ez egy meglepő turné, mert ugye csak itt most kizárólag a külföldi koncertekről beszéltünk eddig.
Igen, és a magyar
fellépés. Ez egy meglepően hosszú turné lista, mert amikor mi érkeztünk, mint új menedzsment a zenekarhoz, akkor egyetlen egy turné nem volt beírva a naptárba, és egyébként a nyakunkba zakadt a Covid, és aztán jött a háború, tehát annak mindennek ellenére tartunk ott, hogy most ilyen a koncertnaptár, úgyhogy ez nagyon sok minden kellett. Kellett egy nagyon jó ügynökség, kellett a Várdai István, mint művészeti vezető, és az ő hitelessége, és az ő neve, és az ő kapcsolatrendszere, és kellett egy döbbenetes mennyiségű munka, amit mint piaci szereplő, vagy hogy mondjam, profizmasra utaló jeleket mutató entitás a zenekar végrehajtott, és a zenekar menedzsmentje végrehajtott.
Azt, hogy a zenekar hogyan állítja össze a repertoárját, a programját, kikkel működik együtt, az mennyire fontos mondjuk a megítélésében a kooperáció?
Hát az rendkívül fontos, és hát nagyon, nagyon jó és szerencsés helyzetben vagyunk, mert az tulajdonképpen tehát a István kapcsolatrendszer az hihetetlen gazdag. És hát tulajdonképpen a vendégművészek, vendégszólisták 99%-a az ő kapcsolatrendszeren keresztül jött, és így kerültünk kapcsolatba, és így kerülünk kapcsolatba olyan nem feltétlenül neves, híres, de mindenféleképpen zseniális szólistákkal, művészekkel.
Egymást erősíti a két fél? Tehát a szólista és a zenekar az együtt hat, és együtt válik, most bocsánat, hogy így fogalmazok, eladhatóbbá a termék? Ha lehet művészetben ilyenről beszélni.
Lehet, művészetben lehet, de akkor mondom a szakmanyémetet, akkor ez összeadódik a két hatás, és a két brand erősíti egymást, hogyha most nagyon piacosan akarod, hogy fogalmazzak. Tehát a szólista brandje, és a zenekar brandje, ami egyébként egy nagyon erős brand, összeadódik.
Ja, azért érdekes, amiről beszélgetünk itt az elején, mert az elmúlt hetek azért a magyar kultúrán belül, és a zene művészet a kultúrának egy, főleg Magyarországon nagyon jelentősága, miniszteri megjegyzés született arról, hogy nagyon fontos, hogy megtalálja a kultúra a fogyasztóit. Itt most ebben az esetben akkor egyértelműen beszéltünk arról, hogy ez a kulturális szegmens megtalálja a fogyasztóit, ezt jól látom?
Inkább úgy fogalmaznék, hogy ez a kulturális szegmens is belátta, hogy nagyon keményen kell dolgoznia azért, hogy például a fogyasztói utánpótlás, tehát a fiatalokat is behozza a koncertterembe, ezt nem elég ülni és várni, hanem nagyon hosszan kell rajta dolgozni, tehát ez is ilyen évek hosszú munkája, de ugyanez vonatkozik például az utózenész utólok kinevelésére, tehát mi azért csináljuk a mesterjáték programot többek között a Zeneakadémiával, mert keressük a fiatal zenészeket, mert az sem úgy lesz, hogy majd ülünk, és akkor a zsenik kopogtatnak az ajtó, meg kell őket keresni, meg kell őket találni, fel kell őket nevelni, meg kell nekik mutatni, hogy ez egy milyen világ. Inkább azt mondanám, hogy az változott szerintem a gondolkodásban, hogy mindenki rájött is, valószínűleg a zenei világgal foglalkozó állami igazgatási egységek is rájöttek, hogy ez egy nagyon hosszú távú építkezés, de ami örömhír, hogy legalább van mire. Tehát úgy, ahogy a Liszt Ferenc Kamara Zenekar egy olyan brand, egy olyan név, amit senki nem felejtett el, és nagyon erősen lehet ráépíteni az elmúlt 60 évre, mert hát ugye születésnapot fogunk ünnepelni most hétfőn ezen a koncerten, a 60-at. Úgy a magyar zene, a magyar klasszikus zene is egy rettenetesen erős dolog, amire lehet építeni, és amit nem kell elmagyarázni, meg nem kell kontextusba helyezni, meg semmiféle rosszat gyakorlatilag nem lehet hozzá kapcsolni, és egyértelműen jó.
Pont voltam néhány nap ezelőtt a Fonó Budai Zeneházban, és akkor ott arról beszélgettünk, többek között ott volt Első Von László és sokan, hogy azért, hogyha nemzetközi szinten igazán a kultúra területén igazán nagy brendeket akarunk mondani, akkor azért általában zenéhez jutunk vissza. Mármint ismert brendeket, úgy értem, és ismert neveket, ha csak a névadóról beszélünk, már az is ugye adott, de hát Kodály Bartók lehet sorolni. Ezzel mennyire lehet... Nem akarom azt mondani, hogy utazni, de mennyire előny az, hogy azért a magyar zenének ilyen tradíció és ilyen hagyományai vannak, és hogy a zenekarnak is ilyen hagyományai vannak. Vagy ha az ember mondjuk ebbe belealszik, akkor utána abból visszalépés lesz?
Nem hiszem, hogy visszalépés lesz. Ez csak, hogy is mondjam, az zenekar használra, tehát ebből nagyon sokat tudunk profitálni. Az egy picit fájó, de hál' Istennek az új műsorpolitika, műsorstratégia és a műsorok összeállítása azáltal, hogy bővül a csapat, tehát létszám tekintetében és repertoár tekintetében is, azáltal ezt a magyar zenét Kodály Bartók, Ligeti és még sorolhatnám szerzők műveihez közelebb jutunk, mert hiszen egy kamarazenekar, tehát a kamarazenekarra íródott irodalom nagyon szűk, hogyha ezeket a szerzőket nézzük, de mi most azáltal, hogy bővülünk, tudunk játszani szimfonikus zenekari műveket is, más szerzőktől ugyanúgy, ezáltal gazdagszik a repertoár, és sokkal több magyar szerző darabját tudja a zenekar játszani.
Dr. Kőmendi Ékes Judit, a Liszt Ferenc Kamarazenekar alapítvány elnöke, és Tvirs Péter koncertmester a NAV vendége itt a Trend FM-en. Mekkora létszámról beszélünk most azok számára, akik a zenében nem annyira járatosak? Tehát amikor azt mondod, hogy bővül a repertoár, és bővül a létszáma a zenekarnak, ez ugye az oka annak, hogy bővült a repertoár, akkor mennyi zenészről, mennyi művészről beszélünk?
Hát amikor elindult annak idején a zenekar, akkor ez 16 ember, 16 vonós. Tulajdonképpen most a bővítés, a bővülés az szólamonként egy-egy embert jelent, az első hegedűbe jön egy, a másodikba, a brácsába, a csellóba és a nagybőgőbe. Amivel egyrészt közelebb kerülünk ezekhez a nagy zenekari darabokhoz, másik oldalon pedig azokat a zenekartól nem elválasztható emblematikus darabokat, és egy sokkal másfajtább, sűrűbb, dúsabb hangzással tudjuk megszólaltatni.
De például egy külföldi turné esetén, ha már szóba került, ugye, hogy itt mennyi helyre utazik idén a 60 éves Liszt Ferenc Kamarazenekar, akkor van, aki utazik, van, aki marad? Tehát akkor ez nem a teljes együttes, vagy a teljes együttes utazik?
Az alapegyüttes mindig utazik, és ráadásul, hogy amit a Peti elmond, az az alapzenekar, ami 21 főre fog nőni, és itt ugye megint beleszól az, hogy üzleti és művészeti stratégiánk van, ami párhuzamosan működik. Ugye kiderült a piac felméréssel, hogy ez a kamarazenekar, a hagyományos kamarazenekari formáció most éppen olyan trendek vannak, hogy nehezen eladható, ezért kell legalább egy ilyen kis szimfonikus zenekar méretűre növeszteni az alapzenekart
is. De ez mit jelent, hogy olyan trendek vannak, kevesebben váltanak ki egyet azokra az előadásokra?
Igen, tehát egyrésztről, másrésztről például olyan piacokon, és én folyamatosan ezeket a szavakat használom, de a Peti már hozzászokott, olyan piacokon, ahova nagyon el szeretnénk jutni, mint Kína, például Ázsia, ahol nagyon-nagyon erős az érdeklődés a komoly, vagy a klasszikus zene iránt, ott akkora koncerttermeket építenek eleve, amit egy ekkora formáció, ha megfeszült, tehát a tökéletesen játszunk, nem tud bejátszani. Úgyhogy folyamatosan azzal operálunk, például a turnéknál is, hogy hozunk magunk a vendégművészeket, és ezért nagyon fontos például a mesterjátékprogram, mert hogy ezeket a fiatalokat képezzük, folyamatosan velünk vannak, próbáljuk állandósítani, hogy ki jön velünk, de vannak olyan darabok, amiket úgy viszünk el külföldre, hogy nagy zenekari formációban játsszuk őket, és közben mindig megjelenik az alapzenekar is. De az, hogy az alapzenekarból itthon maradjon bárki is, az gyakorlatilag csak betegség.
Így van.
Judit, te talán tudsz erre válaszolni, és akkor ne a megszokott úton közelítsünk a mecenatúra, meg az állami támogatás témaköre felé, amit kénytelenek leszünk szóba hozni egyébként, hogy a kultúra jelenlegi helyzetében, hogy külföldön, amikor elmegy a Liszt Ferenc Kamarazenekar Belgiumba, Dél-Amerikába, bárhova, ott miből fizetik meg a zenekar gázsiát?
Ez változik. Ha most arra gondolsz, hogy állami támogatás versus... Jó, tehát...
Van egy mecénás, van egy bevétel...
Nagyon sok helyen van kialakult, tehát főleg Nyugat-Európában, Európában, Angliában nagy erősen, és az Egyesült Államokban is van egy kialakult hagyománya annak, hogy menő, most ezt csupa idézőben mondom, a kultúrát általában, a klasszikus zenét meg igazából támogatni. Tehát van egy nagyon-nagyon erős magán szférából származó finanszírozása, része a zenekarok finanszírozásának.
Ez egy nagyon fontos mondat volt, erre szeretném majd visszatérni. Mert hogy ez nálunk szerintem megszűnt meg.
Hát igen, tehát itt mindenféle történelmi soscsapások, meg egyáltalán a szociális az a szociális rendszer, amiben kialakult sok minden a mai Magyarországon, ott elvesztek a hagyományok, és most kell újraépíteni őket. Tehát ezért mondom, hogy nagyon sok pont van a klasszikus zene környékén, egyedül a minősége és a művészeti teljesítmény az, ami változatlan, de nagyon sok mindent kell a nulláról újraépíteni, ha ezt komolyan gondoljuk. Ez például az egyik. Tehát, hogy ugye nagyon sokan mondják, hogy be kell vonni a magánszférát. Oké, de ha ezt most felírom egy táblára, és fel alá vonulok, attól nem fog változni semmi. Tehát ez egy nagyon hosszú edukációs folyamat.
Mert egy olyan cég,
vissza kell tanulni, egy olyan cégvezető, akit a szülei nem vittek el a zeneakadémiára, vannak egyébként nagyon sokan, akiket elvittek, és őket érdekes módon meg lehet találni. És ő velük már lehet erről beszélni, de akik nem...
Hát én is édesanyám miatt tudok így beszélgetni veletek, hogy ez nekem aztán tényleg nem szakterületem, de ő vitt engem hetente. Zeneakadémia, RKL, opera...
Szóval ez igen, és ahol ez megszakadt, vagy nem is volt... Ott egyszerűen edukálni kell, és meg kell, és nem az, hogy akkor oda megyünk, és kiabálunk, hogy de ez nagyon fontos, meg nagyon szép, meg neked ezt értened kell, meg hallnod kell, hogy ez teljesen jó, hanem meg kell tanítani ezt. És a másik dolog, amit a zene hozhat, az szerintem az mondjuk egy ilyen társasági életben való szerepe is lehet annak, hogy elmegyünk egy koncertre, ezt is újra lehet építeni. Tehát én irigykedve nézem a franciákat, én most nem tudok pontos számot mondani, hogy ott hány koncertjegy fogy el gyakorlatilag minden második este, de hát elképesztő számok. És van egy kultúrája, tehát például az éttermek azok utána nyitva vannak, és akkor akik kiáramlanak a koncertekről, meg az operaházakban, elmennek vacsorázni. Tehát van ennek egy ilyen rendje és kultúrája. Itthon az az egy Moszkva étterem van nyitva a Zeneakadémia háta mögött, amiről inkább nem beszélnénk, vagy a főbejáratában szemben, és mindenki bezár addigra.
Hát, tehát, hogy nagyon ott éttermek, kávézók.
Vannak, de nagyon sok mindenről lehet beszélni, ami erre ráépül, de a magánfinanszírozást nem lehet erőszakolni. Tehát az csak úgy fog menni, hogyha nagyon-nagyon hosszan, konzekvensen dolgozunk rá.
Erről majd szeretnénk egy picit beszélni a műsor másik felében, de egyetlen dolog még eszembe jutott, hogy egy koncertmesternek nem kell mondani, ez egyértelmű, hogy azért a zenének van egy olyan hatása, és a klasszikus zenének végképp van egy olyan hatása, hogy nagyon sokan, akik eljönnek, és mondjuk nem voltak még, vagy rég voltak, amikor egy komoly zenei hangzással szembesülnek, azért az nyomot hagy. Tehát, hogy szerintem az megszeretteti magát, ha lehet így mondani. De ebben van-e minőségbeli különbség? Tehát, hogyha egy olyan zenekar játszik, amelyik a zenei megítélés szerint erős, tehetséges, jó, vagy egy nem annyira jó, ott van-e mérhető különbség egy hozzáértő számára?
Hát biztos van. Azt nem tudom, hogy ez hogyan mérhető. Ez egy nagyon nehéz dolog, mert itt végül is nem tudom, nem...
Hát nem mérhető. Én beszélek néha a zenéhez értő emberekkel, és azok így meghúzzák a nyakukat, amikor valami olyat hallanak, ami úgy, hogy azt mondják, hogy...
Igen.
Hallható, Peti.
Hallható, nem?
Igen. Van egy technika része természetesen, amikor tényleg valami olyan történik, vagy ott hall az ember, akár intonációs, akár bármilyen olyan dolgot, amire meghúzza a vállát, de ami nekem, tehát a zenének a közvetítése a közönség felé, hogy az mennyire gazdag, mennyire jön át, mennyire lesz vidám, mennyire jelennek meg akár szavak nélkül emberi érzések. Nekem ez a különbség.
Tehát az emberek könyvvel lábad a szemed, vagy nem lábad könyvvel a
szemed. Ezt én úgy tudtam mondani, hogy éppen varázsoltatok aznap este, így vagy van. Nem varázsoltatok aznap este.
Hogy tudunk-e varázsolni?
És ugye ennek van egy csomó technikai, meg szakmai fogása, igen. De alapvetően még az is hallja, aki azért egy picit botfülő, és nem hozzáértő, hogy ez
szerintem kellő gyakorlás hiányában senki nem fog varázsolni.
Az utóbbi az mérhető. Amiről beszélünk, vagy amiről beszéltem, az nagyon nehezen, de mégis ezt, tehát ez a nehezen mérhető dolog teszi a különbséget.
Igen, ez furcsa a zene, hogy
a minőségben.
Hogy lehet mérni a kulturális teljesítményt, hogy lehet mérni a zenei hatást? Hát úgy, hogy mennyien jönnek el egy előadás.
Igen. Ha lenne ilyen műszer, akkor...
Szuggesztivitás mérő.
Hát ez szerintem mérő. Egyébként most annyira primitívnek fog hangzani, de biztos legalább az előbb én mondtam a varázslást, de ehhez képest egy más szín. Tehát, hogy igen, hányan mennek el utána megint koncertjegyet venni annak a zenekarnak a koncertjére. Tehát én azt gondolom, hogy le lehet ezeket, persze nem az egészet, de le lehet hozni a nem is a számok, de az érthetőség, a követhetőség szintjére, és van egy olyan szintje, amiről, mondom, milyen szavakkal tudunk beszélni, hogy varázslás, meg megállt az idő, meg tökéletes koncert volt, és nem tudjuk, mi történt, mert tegnap is ugyanezt játszottuk, és nem pont így sikerült, tehát, hogy vannak dolgok, amik megmagyarázhatatlanok. Azt hiszem, a Peti is egyetért velem, mert ő csinálja ezt a mindennapi munkát a zenekarral, hogy soha nem lesz viszont varázslás, ha nincs belerakva kellő mennyiségű energia az alapmunkába.
Így van.
Már nem tudod a darabot, nem tudsz varázsolni. Igen, és egy odaidézettel,
hogyha lehet, hogy nem tudom szó szerint, hogy a zenerendeltetése, a belső világunk jobb megismerése, hogy van egy ilyen odaidézet, hogyha jól tudom, hát akkor mi nagyjából ezt próbáljuk hát körülélni.
Azt a belső világot kell megélni a színpadon ahhoz, hogy eljusson a közönséghez.
Felvirágoztatása, kiteljesedése, ugye? Így van.
Mert ha a színpadon nem történik, akkor nem megy át.
Így van. No, hamarosan jövünk vissza, és prózaibb témákról beszélgetünk. Maradjanak velünk. Továbbra is vendégem Körmendi Ékes Vita, Liszt Ferenc Kamarazenekar alapítvány elnöke, és Tvirst Péter koncertmester. A napvendége hamarosan folytatódik itt a Trend FM-en.